Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál nagy szeretettel köszönti a hallgatóságot Mahajan Dász, Pálop Péter. Velem szemben pedig szintén szeretettel köszöntöm Huszár Zsuzsa életmód tanácsadót, és ma az életmódról, illetve az étkezésről fogunk beszélgetni. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye nagyon fontos az, hogy vegák legyünk a lelkélet és a testi egészség szempontjából, de mégis van az, hogy aki régóta vegetariánus, mégis súlyos betegségek is elkapják. Ez hogy alakulhat ki?
Üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam ebbe a műsorba, és akkor belevágnék a közepébe. Az, hogy vegák vagyunk, az semmitől nem véd meg minket így alapszinten. Vegetáriánusnak lenni egy komoly döntés, és ezt komolyan kéne végrehajtsuk is. Nem beszélve arról, hogy a dietetikán, amit én legelőször tanultam, az volt, hogy minden szervezet más. És hogy az ajurvédikus kultúra szerint is minden szervezetet külön a maga egységében kell kezeljünk. Tehát amikor valaki vegetáriánussá válik, akkor ezt az egész új életmódot neki rá kell illesztenie saját magára, a saját adottságaira. Ha nem így született, akkor előtte másfajta életet élt, lehet, hogy szennyezte is a testét. Mindannyian szennyezzük a testünket a világgal, ami körbevesz minket, környezeti ártalmak, gyümölcsök, zöldségek, nem feltétlenül egészségesek. Tehát a betegségünket rengeteg sok minden okozhatja, és azzal, hogy felhagyunk a valóban nagyon ártalmas húsevéssel, egy nagyon fontos lépést megtettünk, de ez csak egy lépés az elkövetkezendő sok lépés sorában. Tehát, hogyha betegségeink vannak, akkor ehhez úgy kell hozzájunk, hogy a szervezetünket egy rendszerben nézve a táplálkozással segítsünk rajta elsősorban.
Tehát, hogyha a táplálkozást nézzük, akkor ugye Srila Prabhupád azt mondta, hogy együnk gyümölcsöt, zöldséget, gabonát, tejterméket. A mai világban én is azt tapasztalom magamon, hogy akármilyen alapanyagot nem mindig érdemes vásárolni. Tehát amit meglátok, azt nem érdemes, meg kell nézni, hogy honnan jön. Mert azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor az a bolti áru, az nem tartalmaz elég sok vitamint, vagy tápanyagot, tehát nem érzem magam tőle elégedetnek. Hogy ez hogy alakult most ez ki, ez a világban? Hogy ennyire a termelői koncepció lépett elő, és nem figyelnek arra, hogy ténylegesen mit teszünk?
Nem az, hogy nem figyelnek, hanem a profit érdekében történik mindez, amit te most itt elmondtál. A nagyiparosodás kezdetével az élelmiszeripar kialakult, és átvette a mezőgazdaság és a termelés szerepét. És olyan árucikkeket hoztak létre az élelmiszeriparban, amik nem nevezhetők élelmiszernek. Tehát mára idáig értünk el, és ennek köszönhető az, amit mondasz, hogy egy felfújt mesterséges élelmiszer, vagy egy gyümölcs, zöldség nem tartalmazza azt, amit téged egészséges és elégedetté tesz. És egyrészt nagyon meg kéne néznünk, igen, hogy kistermelőktől vásároljunk olyan ellenőrzött helyről, ahol nem használnak túl sok kemikáliát. De a másik viszont az, hogy annak a kizsákmányoló magatartásnak folytán, amit a földünkkel folytatunk, ezért a zöldség és a gyümölcsök vitamintartalma az elmúlt 50 évben drámaian 70-80%-kal csökkent. Akit érdekel, az keressen rá dr. Márai Sándor professzornak az előadására. Ő egy táplálkozási mérnök és mezőgazdasági kutató, és már 40 éve kutatja a magyar mezőgazdaság vitamin szintjét. Drámai adatokat lehet nála látni, ezért is mondom én azt, hogy amellett, hogy fogyasztanunk kell rengeteg zöldséget és gyümölcsöt és gabonát, emellett mindenképpen kell már rászorulunk a táplálék kiegészítőkre.
Hát ezek szerint az a sok-sok vitamin, amit a reklámokban látunk, azokra is szükségünk van.
Nem pont azokra, amiket a reklámokban látunk, tehát nagyon meg kell nézni, főleg egy tudatos és egy vegetáriánus embernek, hogy mit fogyaszt, de igenis szükség van rá, mert hogyha belegondolsz, a Sajnos a rohanó élettempunkban szinte nem lehetséges az, hogy reggelre megegyünk 3 kiló spenótot, már pedig ennyiből jutnánk hozzá egy olyan vas mennyiséghez. Nem lehetséges az, hogy olyan szintű gyümölcsöt és rostot jutassunk a szervezetbe. Egész egyszerűen még ha szeretjük is az ilyen mértékű zöldség és gyümölcsbevitelt, ez nem lesz lehetséges, sajnos.
Tehát akkor milyen vitaminokra van szükség? Honnan szerezzük be azokat a vitaminokat, amik tényleg egészségesek számunkra?
Itt is két részről kell elindulni. Az egyik az, hogy, mint mondtam, a jurvédikusan, hogy a testtípusra rá kell igazítani ezt, hogy nekünk mire van szükségünk. A másikat azt magunk is megtehetjük, ez nem kell szakembernek lenni. Minél kevésbé feldolgozottat válaszunk itt is. Ugye ez is, mint a élelmiszereknél az előbb mondtam, ugyanaz az a szindróma áll fent. Tehát én azt tanácsolom, hogy keressük meg azt a tápanyagot, teszem azt mondjuk vasat, vagy káliumot, vagy kálciumot, amire úgy érezzük, hogy a szervezetünknek szüksége van, vagy egy szakértő állítsa ezt be nekünk, és aztán ezt kivonatok formájában, tehát egy olajban, egy növényi őrleményben, hasonlóban próbáljuk meg magunkhoz venni. Rengeteg ilyen van már nagyon jó minőségben magyar termelőktől a piacon, tehát semmiképpen se kapszulázott, zselésített formába vegyük magunkhoz, főleg azért, mert ennek 90%-a nem is vegetáriánus.
Hát tényleg honnan lehet azt meglátni most? Azt hiszem, hogy nyugaton, vagy most akarják az Európai Unióba bevezetni azt, hogy ami vegetáriánus élelmiszer, az jelölve legyen. Ugyanúgy, hogy Ázsiában. Indiában, amikor kint jártam, akkor a teljesen vegetáriánus élelmiszereknek volt egy kis narancssárga pont a jele. Azt hiszem narancssárga pont volt, igen. És most próbálják itt Európa Unióba is, de egyébként hogy lehet tényleg? Tehát van egy félkész tervük, mondjuk egy vitamin, és lehet, hogy rá van írva, hogy bio. Mégis hogy derül abból ki, hogy az vegetariánus? Mert tudom, hogy tesznek bele állati eredetű, tehát nem csak tejterméket, hanem csont, akár mindenféle nyák, tehát olyan dolgot is, ami az állati eredetű, de sajnos nem a lakta vegetariánus eredetű.
Pontosan ezt jól tudod, és ami meg még nagyon fontos információ cukorbetegeknek, hogy cukor is sokszor van bennük, vagy tejcukor laktáz formájában, vagy pedig hordozónyaként kifejezetten szőlőcukor vagy cukor. Tehát erre is nagyon kell figyelni. Például egy gyereknél kisebb testtömeg szempontjából, vagy egy cukorbetegnél ez már nagyon nem mindegy, ha bevesz 3-4 ilyen vitamint. Mértékadó cégek már jelölik ezzel a V, egy bekarikázott kis V betű jelöléssel, de ennek ellenére én azt tanácsom, hogy mindig olvassuk el, a hordozóanyagoknál és a kötőanyagoknál fel van tüntetve. Minden egyes zselatin kapszula az állati eredetű, tehát ezt így tudom mondani, hogy szinte nincsen növényi előállított. Egy pár termék van a piacon nagyon jó termelőktől, amelyik agar-agarral készül, az összes többi az nem vegetáriánus, de a színezőpor, a csomósodásgátló, meg ezek a hasonlók, ezek szintén mind lehetnek, sőt általában állatéredetűek, hiszen ugye a vállattartásból jön le ez a sok hulladék. Tehát át kell olvasni, egyszer kell egy ilyen lexikális munkát elvégezzünk, hogy kírjuk magunknak az e-adatbázisból, hogy mik azok az összetevők, amik nem vegák egy vitaminnál, és onnantól tudjuk látni, vagy pedig, amit mondtam, hogyha olajok, őrlemények formájában veszük magunkhoz, abban biztos, hogy nincsen semmi, hiszen általában egy kilós áfonya őrleményen látjuk, hogy ez egy fekete por, és semmi más nem tartalmaz.
Igen. Hát azt is lehet egyébként tapasztalni, ami még minél tisztább, hogy az sajnos, pedig azzal van igazából kevesebb technológiai folyamat, hogy azok a drágábbak. Legalábbis nagyon sokszor ezt lehet kihozni. Akkor letisztáztuk azt, hogy mégis vegetariánusként szükségünk van vitaminokra, és szükségünk van megfigyelni azt, hogy az a vitamin is vegetariánus legyen. Akkor most nézzük azt, hogy ugye vannak különböző testek, mint van férfi test, van női test, van gyerektest, hogy így kinek-kinek milyen vitamin kiegészítésre, vagy egyáltalán vitamin bevitelre van szüksége.
Egyrészt nagyon általánosan azt tudom mondani, hogy mindenkinek másra, de most nem elégszünk meg ennyivel, hanem vannak azok a jellemző sajátosságok, amik ezek a különböző testtípusok igényei. Például nőknek most 2014-ben itt Magyarországon 99%-uknak vas hiánya van és protein hiánya. Ez teljesen biztos, ez beleszól a mindennapi életbe, az állandó fáradékonyságba, a termékenységi gondokba, nagyon sok módon befolyásolja egy nő életét, és a vasat azt egyébként nagyon könnyen be lehet vinni teljesen növényi hozzávalóból, cékla és növényőrleményekkel, de van például egy nagyon jó tippem, van a chia mag, ez egy zsája származék, spanyol zsájának a magja, ami hihetetlen mennyiségű vasat és proteint tartalmaz. Teljesen ízetlen, lehet vele csinálni desszerteket, hasonló módon, mint a tápióka puding, a gyerek észre se veszi, ha ilyet csináltunk neki, rászólhatjuk bármire. Tehát nagyon sok ilyen kis trükk van, amivel például egy vasbevitelt meg tudunk oldani. A férfiaknak pedig proteinre és kálciumra van szükségük, én úgy vettem észre a táplálkozási tanácsadások során. Ugye a vegetáriánusok nem fogyasztanak állati fehérjét, amire nincs is szükség, de viszont ezért kicsit eltolódik az étkezésük a szénhidrátok irányába. Általában ezek a gyorsan emészthető szénhidrátok irányába, amik ugye nem szolgáltatnak sokáig energiát a szervezetnek, és el is fárasztják bizonyos módon az erre érzékenyebbeknek az emésztéssel a szervezetét. Tehát, hogy nekik meg proteinbevitelt javasolok, és rengeteg színvonalas növényi protein van, borsó, rizsproteint, olyanok, amiket nagyon jó módon mangrózt lehet venni, és ezek egyáltalán nem drága dolgok, mint előbb említettet, hogy mondjuk egy áfonya, vagy ilyesmi drága. Ezek a proteineket be kell illesztjük a napi étkezésbe, mert egy-két hónap alatt borzasztó nagy változást tud generálni.
Én nagyon sokszor azt látom, most visszatérve a vegetariánizmus kezdetére, amikor valaki vegetariánus lesz, akkor mivel hogy nincsen nagy tapasztalata a konyhai technológiába, és hogy mit főzöl, hogy főzöl, sokszor elhagyják azt a ételt, ami a hús, és marad a köret. És nagyon sok kezdő vegetariánus barátom van, aki nem lefogyott az elején, hanem hogy így felfúvódott szabályszerűen. Hogy amikor valaki tényleg eldönti azt, hogy vegetariánus lesz, vagy egyáltalán vigyázni akar arra, hogy tényleg ez a szénhidrát bevitel ne legyen fölösleges, akkor valami százalékot lehetne mondani arra, hogy a különböző tápanyagok azok milyen százalékban oszoljanak el az étkezés során, vagy egy étkezésen belül.
Igen, ez nagyon jó meglátás, amit mondtál, velem is pontosan ez történt, és úgy érzem, hogy most kezdtek rátalálni ugye a helyes útra, és annak ellenére sem volt egyszerű, hogy azért én ezeket a szabályokat úgy nagy részt tudom. A legáltalánosabb az lenne jó, ha minden egyes étkezéshez fogyasztanánk proteint és lassú felszívódású rostokat. Ez egy nagyon hosszú téma egyébként, ez a lassú felszívódású rostok, de a táplálkozásunk egyik alapja. Azt kéne, hogy képezze. És főleg reggel kéne nagyon kevés szénhidrátot fogyasztunk. És ez, mint mondtam az előbb, ez is csak egy kicsi körbejárást igényel, mert ugye az ember egyszer kialakítja magának, hogy mik azok. Teszem azt, olyan tejtermékek, vagy olyan vegán tejtermékek, olyan gabonák, amik noha szénhidrátok, de nagyon lassú felszívódásúak, és akkor ebből megteremt magának egy olyan reggelit, amivel jól lakott, amivel valódi táplálékot vett magához, és jól indul a napja. Egy kollégánktól hallottam nemrég, hogyha ő reggel megeszi azt a édes, cukros péksüteményt, és mellé iszik egy bolti tejterméket, akkor az egész napja el van rontva. De hát ez természetes, és már rögtön úgy indított, hogy ugye az inzulin szintjét elhasználta a két hétre előre. Tehát én azt mondanám, hogy úgy kéne összeállnia, hogy egy étkezésben legyen 40% alacsony felszívódású, nagy rosttartalmú, minőségi szénhidrát, és akkor a többit eloszthatjuk a protein és a zöldségek és a tejtermékek között. Egészséges zsírokat is kell tartalmazon az étrend, ez nagyon fontos, de az olyan minimális, ugye, amit mondjuk felhasználunk az étel készítéséhez, tehát az körülbelül ilyen 2-3%-át teheti ki. A fűszerek, azok is nagyon jól jönnek, de az most megint egy külön téma, amikkel tudunk segíteni.
Tehát igazából az a lényeg, hogy ha valaki odafigyel az étkezésére, az a mai világban már nem csak annyi, hogy megnézi a menüt egy étterembe, és hogy mit adnak ott, és mit lehet választani, hanem igenis utána kell nézni, és utána is lehet nézni nagyon sok mindennek, a tápanyagnak, a vitaminoknak, és annyi minden másnak, ami sokkal mélyebben, tudományosabban megismerheti saját testét is, és az étkezését is. A szünet előtt még meg szeretném azt mondani, és ezt mindig be fogom mondani minden szünet előtt, hogy augusztus 23-án itt a budapesti lélekpalotájában, ami a harmadik kerületben Lehel utca 15-17-ben található, egy budapesti Hare Krishna búcsú lesz, ahol nagyon sok gasztronómiai élményben lehet része mindenkinek, találkozhat itt Huszár Zsuzsával is, és kérhet tőle tanácsot. Tehát ez egy nagyon színes program lesz, ahol Sam Szájnak ingere kielégül, és mindenkit szeretettel várunk. Most pedig következzen egy kis zene. A mikrofonnál Mahajan Das, Pálok Péter, és velem szembe Huszár Zsuzsa életmód tanácsadó. És egy újabb sarkalatos témához érünk, a vitaminokon túl, ugye, ami nagyon fontos az étkezésünkben, az élet, édes élet, az ételekben szereplő cukor. Hát itt a legfontosabb kérdés az, hogy az édesség nélkül, a cukor nélkül lehetséges-e élni?
Sőt, csak a cukor nélkül lehetséges élni, ám de nem az édes íz nélkül. És ezt nagyon sokan összekeverik, és ez nagyon sok félértésre ad okot, amikor valakinek azt mondjuk a tanácsadásokon, aki még nem cukorbetegséggel vagy inzulin rezisztanciával érkezik, de már az előszobájában toporog, vagy szeretne elkerülni, és akkor teljes kétségbeesés vesz rajta úrá, hogy neki most le kell mondani az édesízről. Nem, egyáltalán nem kell lemondani. Tehát manapság már olyan cukorpótlók, olyan helyettesítők vannak, hogy tökéletesen megoldható mindenki számára a cukor teljes kiváltása, mert ki kell váltani teljesen, és méghozzá azért, mert betegségeink 90%-áért a cukorbevitel a felelős. Semmi jó hatást nem tudok mondani, ami a cukornak van. Savasít minket, a fogunkat tönkreteszi, az immunrendszerünket tönkreteszi, öregít. Most nem is mennék bele vesére, májra gyakorolt hatásáról is, arról, hogy mennyi olyan betegséget hordoz magával, szekunderbetegségként, ugye, mint az elhízás, magas vérnyomás, a komoly cukorbetegség által okozott vakság, és a többi. Tehát cukorra egyáltalán nincs szükségünk. Bőven elég az a természetes cukorforrás, amit a cukortartalmú gyümölcsökből veszünk magunkhoz. Az teljesen máshogy szívódik fel, az egy olyan módon szívódik fel, amit a szervezetünk megszokott, szüksége van, könnyen feldolgozza. Tehát ez olyan munkát végez vele, mint amikor az autóba üzemanyagot töltünk. Azt egy nagyon bonyolult rendszeren át feldolgozza magának. Hogyha viszont finomított cukrot kap óriási mértékben, megspékelve még egészségtelen zsírokkal, azzal nem tud mit kezdeni. És ez éreztetni fogja a hatását. Tehát mi az alapítványban látjuk, drámaian emelkedik például a cukorbeteg gyerekek aránya. Tehát nem lehet a cukrot következmények nélkül fogyasztani.
Most visszatérve a gyerekekre. Az én fiam például nem szereti a gyümölcsöt. Hát nagyon-nagyon súlyos hiányossága ez, de nem szereti a gyümölcsöt, viszont az édességet igen. Akkor nála mi legyen az a édesség, vagy édesítő szer, ami egészséges számára? Mit lehet gyerekeknél találni?
Ez kedvenc témám. Tudnék, nagyon sok gyerek jön hozzánk, aki vagy már nem ehet, vagy pedig még ebben a stádiumban van, hogy te is mondod, hogy jó lenne odafigyelni. Nagyon sokan jönnek úgy, hogy gyerekfogyókúra, ami ugye van is és nincs is, mert nagyon-nagyon odafigyeléssel, de meg kell tenni azt, hogy visszaszorítsuk a gyerekeknél az értelmetlen kalóriák fogyasztását. És igen, van olyan gyerek, aki nem szereti a gyümölcsöt, remekül ki lehet trükközni, remélem, hogy nem hallgatja most ezt az adást, mert lehet csinálni, mint említettem például ezt a chia pudingot, vagy egy tápióka pudingot, amiben belecsempészük a gyümölcsöt egy összetúrmixolt formában egy gyümölcsrostként, de hogyha még az ízt se szereti, akkor hozzáteszünk neki nyers kakóport, aminek az antioxidáns tartalma magasabb a zöld teánál, és akkor a boldog gyerek úgy fog érezni, hogy egy ilyen dupla csokis finomságot kapott, mi meg még a cékla és a répaport is bele tudjuk csempészni, mert az íz elnyomja. Tehát nekünk nagyon sok ilyen dolog van a tarsolyban, és akkor ott vannak ugye azok a cukorpótlók, a nyírfacukor, az eritritol és a stevia, amiket biztonsággal fogyaszthat mind gyerek, mind felnőtt.
Emlékszem, amikor főző tanfolyamon beszélgettünk a tanfolyam résztvevőjével arról, hogy mi az abszolút édes íz. És ők sokan felhozták azt, hogy rakjunk bele manna, cukrot, régebben lehetett kapni, hát ilyen melaszos cukrot, ami igazából sós volt. És nagyon-nagyon beleszólt az étel ízébe. Tehát azért volt még sós, mert az nem csak egy finomított dolog volt, hanem ténylegesen benne volt a répacukornak, vagy a répának a tápértéke. Tehát amikor főzünk, mert azt is hallottam, hogy bizonyos édesítőszerek lebomlanak, szétesnek, tehát nem is tartják meg főzéskor az édes ízüket. Hogy mik azok a egészséges édesítőszerek, édes ízek, amikkel lehet főzés, és főzés nélkül is édes ízt tapasztalni.
Ez egy elég komplex kérdés, amit most föltettél, mert amivel én indítanék, az az ízérzékelés. Tehát amíg valaki kólákon, chipseken és az ipar által felturbózott, tényleg az agyra ható, mesterséges ízeken él, addig egy cukorpótló vagy egy stevia nem fogja neki azt az élményt nyújtani valószínűleg, amit ő elvár édes íz révén. Tehát ez olyan, mint amikor egy intoxikálódott, mérgezett szervezettől várunk egy normális reakciót. Ők, főleg, ha még dohányzik is mellé az illető, akkor ő egyszerűen nem fogja azt az ízt érezni, ami a zöldségnek, gyümölcsöknek és bármi természetes dolognak van. Tehát ilyenkor én mindig szoktam mondani, hogy egy bizonyos átállási idő az szükséges, mert ahogy egyre lejjebb szorítjuk a fehér cukorfogyasztásunkat, olyan drasztikusan megváltozik az ízérzékelésünk. Tehát ez az első jel annak, hogy ez a méreg kezd kiürülni a szervezetünkből. Egészen máshogy reagálnak a sejtjeink, az agyunk, mint ezt tudjuk, a fehér kristálycukor és a kokain ugyanazokat a kémiai reakciókat indítja el az agyban, ha megnézzük MRI felvételen, pontosan ugyanazt látjuk. És amint ez a függőség kiürül, helyreáll a rendes ízérzékelés. Tehát ezt azért fontos tudni. Aztán, amit említettél másodjára, ez a mesterséges édesítőszerek, ez egy borzasztó téma, hiszen nagyon-nagyon károsak. Három részre osztatjuk egyébként az édesítőszereket most így ezen téma szerint: a természetesek, a mesterségesek és a cukorpótlók. És ez most az egymásnak ellentmondó sok információ mellett, ami a mai világban ér minket, nagyon fontos ezeket szétválasztani, mert sokszor az emberek a nyírfacukorra, xilitre, eritritolra, meg a stíviára is azt hiszik, hogy mesterségesek. Nem, ezek nem azok. Ezek ezért teljes biztonsággal használhatóak, míg a mesterséges édesítőszereket, a ciklamátot, a szaharint, a szukralózt senkinek nem ajánlhatjuk, mert ahogy mondtad, melegítéskor például savakra esnek szét. Az egyik ezek közül, a savak közül a hangyasav, amit talán mindannyian tapasztaltunk már hangyacsípés formájában. Ez belülről ugyanezt a hatást fejti ki az idegvégződéseinkre. És a szklerózis multiplexnek igencsak elősegítője. Arról nem beszélve, hogy a cukorbetegséget nagyon-nagyon predesztinálja. Tehát a Szendi Gábor kutatásaiban, hogy egy magyar nevet említsek, de rengeteg kutatásban megtalálhatjuk, hogy a mesterséges édesítőszereken élők nagyobb arányban lesznek cukorbetegek, mert az inzulin szintjüket becsapják ezzel. Nem mondom, hogy a xilitol, az eritritol, a stevia nem igényel kísérletezést, mert igenis igényel, főleg sütésnél, főzésnél. Érdemes utána keresni az interneten, mert felhasználóktól nagyon klassz tippeket lehet ellesni. Például a xilitol és az eritritol édesítő hatását meg tízszerezhetjük, ha zsíradékban oldjuk fel. Mint tudjuk, a zsíradék amúgy is közvetíti az ízeket, általában a sütéshez, süteményhez valószínűleg szükségünk lesz amúgy is zsíradékra. Tehát én először mindig ezekben oldom fel, keverem el, ez is sokkal jobban eloszlik, nem lesz annyira kristályos. Másrészt pedig megtöbbszörözzük az édesítő hatását. De mint mondtam, ezt mindenkinek magának kell kitapasztalnia, hogy mi az az íz, amit szeretne elérni majd magának.
Másik nagyon jó édesítőszer a méz. A mézzel mi a helyzet? Mert azt is hallottam, hogy a méznél szintén, hogyha sütjük, vagy főzzük, tehát hő hatás alá tesszük, akkor ott is történik valami. Mi a helyzet a mézzel? Tehát a cukor helyett használhatunk-e mézet minden áron?
Nem, kategorikusan nem használhatunk mézet, és ez a tipikus hiba, amit a fogyókúrázók és az egészségesebb életmódra áttérők szeretnek elkövetni, hogy a méz egészséges, akkor beledöntünk a teába egy fél csuporral. Cukorbetegek és a cukor általi bántalmon szenvedők nem használhatják a mézet, hiszen fele fruktóz molekula tartalmaz cukrot, nem is keveset. Arról nem beszélve, hogy a méz is, mint minden élelmiszerünk, jelentős hamisításokon esik át. Van, amikor már a mézeket, vagy a méheket kristálycukorral táplálják, és különböző ilyen tápoldatokkal, méheknek gyártott tápoldatokkal, ahelyett, hogy ők mennének és begyűjtenék a virágport, és azt átdolgoznák. Tehát nem tudhatjuk, ezért is nem szeretik a méztermelők, ha melegítjük a mézet, hiszen akkor elég hamar szétesik kristálycukorra, tehát észre lehet venni. Azt mondom, hogy a méz olyan szempontból jó dolog, hogy a valódi méz tartalmaz ásványi anyagokat, de aki a cukorra érzékeny és cukorbeteg, az nem fogyasztotja a mézet.
Hát én is sokszor hallottam azt, hogy cukor helyett a mézet főzik, de akkor ez egy teljesen más dolog, mint az egészség. Tehát hiába a méz olyan egészséges dolognak tűnik, de amikor főzzük, akkor már sajnos nem.
Igen, egyrészt ezért. Másrészt meg, hogy nagy mértékben tartalmaz cukrot. Igen, az inzulin szintünket emeli. Az, hogy emellett tartalmaz nyomokban egy pár ásványanyagot, az nem helyettesíthető be a szervezetünkre gyakorolt azon hatással, amit magas cukortartalma okoz.
És hát hallottam időzőjelben fanatikus vegánoktól, akik nem fogyasztanak egyáltalán állati terméket, hogy mézet sem fogyasztanak, mert az igazából kirablása a méheknek, tehát még ezt is figyelembe veszik. Akkor itt a cukorfogyasztásnál szintén szóba jön ez a rost. Tehát a cukor és a rost kapcsolata az miben nyilvánul?
Mindannyiunk számára első rangú fontosságot kell élvezni életünkben a rostfogyasztás. Tudnilik ezzel már rövid távon is olyan szinten befolyásoljuk egészségünket, amit szerintem így el sem tudunk most sokan képzelni. Ez hosszú tanulmányozást igényel magunkon, amit most azt mondhatnék, hogy pár hét, egy hónap, két hónap, hogy megtaláljuk, hogy mi az a számunkra tökéletes rostbevitel. Mert például a vegák szervezete, meg a vegánok is sokkal érzékenyebb erre, hiszen nekünk, a mi szervezetünknek nem kell megbirkóznia olyan húsmaradványok emésztésével, amiknek meg húsevőknek meg kell, tehát mi érzékenyebben reagálunk már a rostfogyasztásra. Tehát azt mondom, hogy azt, hogy kinek mennyi, ez mindig egyéni tényező, viszont mindenkinek sokkal több annál, mint amit ő most fogyaszt, és mint amit elképzel. Tudnélik, ez az az üzemanyag és tápanyag, amin a szervezetünk a legjobban tud funkcionálni. Ez az, ami nem okoz hiánytüneteket, ellátja üzemanyaggal, nem leszünk éhesek, nem borul fel az inzulin háztartásunk. És ez, hogy mi a rost, ez most megint egy nagyon hosszú téma lenne, és hogy melyik rost jó, melyik nem. Nagyon sok olyan dolog van, amivel így különösebb tudás nélkül is ezt áthidalhatjuk. Tehát vannak például már olyan cukorpótlók, teszem azt a nyírfacukor, ami maga is egy rostanyag. Tehát úgy vihetjük be a rostot, hogy közben az édes ízt élveztük. Szerintem ez egy tökéletes párosítás.
Hát ez a édesség és édes íz, ez egy nagyon sarkalatos téma. Én azt tapasztaltam, hogy abba a kultúrába, ahol nincs alkohol, tehát mint a muzsulmán vagy a hindu kultúra, ott az édességek nagyon gejl. Tehát ilyen tömény édességek, mint a muzulmánoknál a baklava, vagy a hinduknál ugye a gulab jamun, ez az édes túró labdacs szirupban. Tehát itt ilyen émeítő ízek vannak. De gondolom én azt is, hogy amikor olvasjuk a szentírásokat 5000 évvel ezelőtt, mondjuk Jasodomama gondolom nem finomított cukorral készítette a különböző édességeket Krisnának, hanem gondolom gúr, ugye ez a datolya cukor. Tehát ez a sok édesség, ez nekünk nagyon fontos, de nagyon kell az elhangzottak alapján figyelni erre az egészséges táplálkozásra is. A következő blokkunkban majd a praszádammal kapcsolatban a főző tanfolyamról beszélünk, és a praszádam és az egészségünk kapcsolatáról fogunk beszélni. A zene előtt, ami egy édes, igaz édes bajon lesz, szeretném ismét elmondani, hogy augusztus 23-án a budapesti lélekpalotájában, ami a harmadik kerületben, Lehel utca 15-17-ben található, egy Hare Krishna budapesti búcsú lesz, ahol rengeteg finomság, rengeteg program, és személyesen Huszár Zsuzsával is lehet találkozni. Most pedig jöhet ez a csodálatos édesbatlan.
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare.
A mikrofonnál Mahajandász Pálok Péter, velem szemben Huszár Zsuzsa életmódtanácsadó, és most utolsó blokkunkban általánosan az ételekről beszélgetünk, az ételek anyagi, az ételek lelki aspektusából, beszélgetünk fűszerekről, a tálalásról, tehát ugye egy általános rövid beszámolót mondunk a saját megvalósításainkról, hogy az ételeket hogy lehet még finomabban elkészíteni és tálalni. Az első dolog lenne az, hogy itt a budapesti lélektemplomában, lélekpalotájában vannak főző tanfolyamok. Hogy itt a főző tanfolyamra általában kik jelentkeznek? Vegetariánusok, vagy akik vegetariánusok akarnak lenni, akik az ízekre vágynak, tehát milyen általában mi úgymond a felhozatal itt az emberek között?
Általában a legvegyesebb felhozatal, amit csak el tudsz képzelni, valóban a 70 éves táplálkozástant tanító egyetemi professzornőtől kezdve a 18 éves egyedülálló anyukáig, férfiak, nők, párok, a legváltozatosabb emberek szoktak jönni, és én ezért is élvezem olyan nagyon őket. Egy közös bennük, hogy nyitottak, hogy szeretnek jókat enni, és ez ugye már egy nagyon jó alapot ad egy ilyen főző tanfolyamhoz. Nagyon sokan jártak már közülük más tanfolyamokon, és lehet, hogy most kicsit hazabeszélek, de olyan élménnyel szoktak távozni, hogy itt érezték a lehető legjobban magukat. Tehát ez általános, és ebben biztos, hogy nagy szerepe van Kundaváli Dászinak, azaz Haddad Nórának, aki egy csodálatos szakácsnő, és az egészet úgy tudja átadni, hogy ez mindenkinek egy ilyen felejtetetlen élmény, ez a főző tanfolyam. Amellett ő, mivel arab származású, olyan trükköket is tud, amiket még az indiai szakácsok közül se sokan, tehát ez ilyen igazi multikulti élmény szokott lenni, és általában a résztvevők is elmondják a saját trükkjeiket, tippjeiket. Óriási rádöbbenések szoktak lenni, hogy hát ez ilyen jó, hogy hát ilyennyi félét tesztek, hogy hát én nem tudom fölírni, hogy ebből hányfajta variáció van. Mert mi Kundavárival mindig arra törekszünk, hogy egy alaptechnikát mutassunk meg, mondjuk egy alap bundázott zöldséget, egy pakora tészta alapreceptet, amit aztán szintén már az alapreceptet is számtalmondó lehet variálni, hát még ami benne van azt is, és akkor még a fűszerezés. És akkor már ott ellátjuk őket egy ilyen két évnyi főznivalóval azon az egy tanfolyamon.
Most augusztus 23-án lesz ez a búcsú. Itt a búcsúban lesz ilyen látványfőzés, vagy egy kis főzés bemutató, főző tanfolyam.
Igen, ezt ki nem hagynánk, mert ez az egyik legnépszerűbb programpont, és a szakácsaink el szokták kezdeni reggel 11-kor, és este 7-kor még főznek. De ezt nagyon élvezzük, legalább annyira, mint az érdeklődők. Itt ez úgy néz ki, hogy különböző állomásokon mehetnek keresztül, és elkészítetnek saját maguk egy-egy indiai ételt. Ebben lesz kenyérlepény, kenyérlángos, indiai módra szokott lenni benne édesség, ezt feltétlenül ki nem hagynánk, és akkor a többi ezt pedig mindig változó attól függően, hogy éppen mit találunk ki. Lesz fűszerbemutató, ugye az indiai fűszerezés az hihetetlenül gazdag, és borzasztó egészséges, és mindent elmondunk róla, meg lehet őket kóstolni, lesz róla előadás is, tehát mind nagyon szokták élvezni az emberek.
Ez nagyon érdekes dolog. A étkezésnél, amit a főző tanfolyamon is van arról szó, hogy hogyan tálaljuk. Tehát összefügg-e az emésztés azzal, hogy már egyáltalán milyen látvány tárul elénk? Tehát, hogy erről egy kis bemutató szokott lenni?
A főző tanfolyamon sokszor beszélünk arról, hogy már az étvágy felkeltésénél is milyen fontos a látvány, például a színek. Kundaválinak az is nagyon fontos, hogy egy étel milyen színekből áll össze. És a tálalás az finom fizikai szinten is nagyon fontos, mert a rendezettségnek és a szépségnek annak ugye a jóság kötőréhez nagyon van köze. És az is egy nagy előítélet velünk vegákkal kapcsolatban, hogy mi egy tálon szénát halmozunk szalma mellé, egy kis füvet középre, és akkor még répakarika esetleg úgy van rajta. Ez egyáltalán nem igaz, és ezen is mindig nagyon-nagyon meglepődnek az ide járók.
Igen, ja, igen, nagyon szép színesek ezek a tálcák. A másik nagy fontos és sarkalatos téma, ami az ételeknél, tehát nem csak a főzés, hanem az, hogy az anyagi dologból, lelki anyagi ételekből lelki eledelt kell varázsolni, vagy különböző mantrákat mondva, felajánlva, lelki eledellé kell tenni ezt az ételt. Hogy a praszádam és az egészség kapcsolatáról lehetne beszélgetnünk?
Igen, én próbáltam is utána nézni ezeknek a dolgoknak, hogy a Szentírásban mit találhatók róla, de mint az előbb te is említetted, hogy Jasoda mama valószínűleg még másmilyen módon főzött, mint mi, és másmilyen módon élt. Természetesen a Szentírásokban nem találunk erre egyetlen referenciát sem, hogy egészségtelen ételt hogyan javítsunk meg praszádama, hiszen ez tényleg mai korunk találmánya, hogy az étel, ami ugye élet, az hogy tud ennyire szennyezetté és nekünk rosszá válni. Tehát ez egy nagyon speciális terület. Én azt gondolom, hogy nem a testünkért élünk, de ebben a testünkben élünk, és az, hogy tudjuk végezni a lelki szolgálatunkat, a családi életünket és a hivatásunkat is, ahhoz alapvető, hogy legalább már az egészségünkkel ne kelljen törődnünk. Ha meg nem akarunk vele törődni, akkor először figyelnünk kell rá. És a praszádamnál sem megkerülhető ez, tehát bármennyire lelkivé válik attól, hogy praszádam lesz, de egészségesebbé nem tudjuk tenni azáltal, hogy felajánljuk sajnos. Ez még így a praszádom sem képes rá. És ott van az a másik nézőpontunk is, hogy ugye, hogyha a murtiknak készítünk ételt, akár otthon, akár ha csak gondolatban, akkor ott is ott kell legyen az a nézőpont, hogy minél jobbat és egészségesebbet és finomabbat szeretnék adni, minél minőségibbet szeretnék adni a murtiknak, hiszen ugye az ő megelégítésükre főzök, tehát már itt sem mindegy, ugye akkor, hogy milyen alapanyót használunk, hiszen nem gondoltunk arra, hogy hát majd akkor ez a mesterséges dolog neki tetszeni fog, hogy őket elégedetté teszi, mert minket biztosan nem, azt tudjuk.
Igen, ez nagyon fontos, hogy a praszádam, hát ott a felajánlás az Istenség számára, Krisna számára megy, és neki a lehető legjobb minőséget ajánljuk. Ezt én legjobban Krisna völgyben tapasztalom, ahol az alapanyagok 99%-a az ott megtermelt biozöldségekből és biogabonából készült, és amikor azt fogyasztom, hát ez is mutatja, hogy én magam, az én testem mennyire nem transzcendentális, én az ott elfogyasztott praszádamot sokkal jobban érzem tőle magamat elégedetnek, mint amit itt Budapesten fogyasztok praszádamot, de sajnos ezek a dolgok az én testemen még érzékelhetők, de erre tényleg vigyázni kell, hogy amíg mi magunk nem vagyunk transzcendentálisak, tehát az anyagi kötőerőktől mentesek, addig sajnos igenis a praszádom nem lehet vég nélkül és válogatás nélkül bevihető, mert a különböző, például ha valaki nem ehet eleget tejből, akkor a tej is tud neki ártani, vagy ha édességet eszik, de praszádam, attól még nem biztos, hogy valami problémája lesz. Tehát ezekre mind oda kell figyelni, és ez is a tudatos, tehát a praszádam fogyasztásban van hogy megtiszteljük, abba az egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni. Még visszatérve erre a főzőtanfolyamra, meg szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen hogy szokott ez zajlani? Tehát van egy kis beszélgetés, vagy felvezetés, vagy hányféle ételt szoktatok készíteni? Tehát, hogy egy ilyen tradicionális indiai menüt készítetek, vagy épp, hogy amit ebbe az időben el lehet készíteni? Tehát, hogy szokott ez menni?
Ez úgy szokott kinézni, hogy amikor megérkeznek a látogatók, akkor Kundavali tart nekik egy ilyen rövid bevezetőt, ahol elmondja azt, hogy mik a sajátosságai az indiai konyhának, mik a sajátosságai a Krisna tudatú étkezésnek, hogy nem fogunk belekóstolni, hogy majd csak a végén fog kiderülni, hogy miért főztünk, hogy fel fogjuk ajánlani. Tehát ezeket úgy elmondjuk nekik előre, az alatt úgy meg is törik a jég, megismerjük egymást, ők is elmondják, hogy elsősorban mi vezette őket arra, hogy erre a tanfolyamra eljöjjenek, mert náluk is, a látogatóknál is, el kell mondjam, hogy legalább 50% minden főző tanfolyamon az, aki vagy cukorbeteg, vagy gluténérzékeny, vagy laktóz, vagy más súlyos étkezéssel kapcsolatos problémája van. És akkor tudják, hogy mi tudatosan étkezünk, ezért is választottak minket. Akkor utána megfőzzük a tradicionális indiai ételsort, ami 10-15 fogásból áll. Ez úgy könnyen megy, hogyha vagyunk rá 12-en, mert ugye akkor az előkészítési munkában mindenki tud segíteni. És hát ez borzasztó jó hangulatú szokott lenni, viszont mindig előjönnek azok a speciális kérdések, amiket ők hoznak magukkal, hogy ezt most hogyan lehet glutén nélkül, ezt hogyan lehet laktóz nélkül, ugye mi laktóvegetáriánusok vagyunk, tehát fogyasztunk tejterméket, bár az egyházban elég nagy a vegán étkezés aránya is, lelkiismereti okokból. De hát akkor itt természetesen már előjönnek azok a variációk. Tehát így mindig kicsit személyre is hangolódik. Mindig elmegy egy kicsit olyan irányba, amilyenbe ők szeretnék. Volt olyan csoport, akivel szinte végédességekről beszéltünk. Volt olyan, ahol a kenyérsütés és a különböző indiai sós csemegék világába merülünk el. Tehát mindig ez így elviszi e felé, és előjön mindig az egészséges táplálkozás is, de Indiáról nagyon sok minden, tehát Kundavali ő volt Indiában, élt arab országokban, erről is mindig faggatják, akkor kérdezgetnek minket arról, hogy tulajdonképpen mi hogy élünk, tehát nagyon sok minden előjön arról, hogy ők kíváncsiak arra, hogy milyen egy Krisna tudatos hívőnek az élete. Ez azért nagyon jó, mert én ugye kinnélek, grihasta párként a nagyvilágban, Kundavali megélt a farmon is, mind a ketten gyerekesek vagyunk, tehát hogy nagyon sok aspektusáról a Krisna tudatnak be tudunk számolni, és ugye főzés és étkezés közben nagyon összejönnek az emberek. Ez az élmény nagyon összehoz mindenkit, ezt tapasztaltuk, és így úgy felmeríteni a kérdéseiket, ami nem valószínű, hogy egy más aspektusban, egy más kapcsolatban előjött volna. És amikor elkészültünk a több mint 15 fogással, akkor ezeket felajánljuk, megmutatjuk nekik, hogy ez hogyan megy, elmondjuk, hogy ezt mi miért csináljuk, utána pedig leülünk és megtiszteljük a lakomát. Ez a, nem mondhatnám, hogy a legjobb része, mert az összes részét nagyon élvezzük, de ez ugye a zárópontja. Egyébként ez kétnapos, ez a főző tanfolyam, és a másodikra már mindenki nagyon felkészülten érkezik, és akkor ott már általában ilyen speciáltásokra kerül a sor, hogy én már láttam, hogy ezt így is meg lehet, úgy is meg lehet. Tehát az már mindig egy kicsit ilyen spécik, mint az első.
Hát igen, ezt a főző tanfolyamot, ezt leginkább személyes megtapasztalással lehet legjobban élvezni. Ugyanúgy, mint a augusztus 23-án lévő búcsúban a sok-sok finomságot megkóstolni. Úgyhogy köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, Zsuzsának pedig, hogy itt volt, és elmondta ezt a sok hasznos dolgot. Még egyszer akkor mondanám, hogy augusztus 23-án a Budapesti Lélekpalotájában, ami a harmadik kerületben, Lehel utca 15-17-ben található Hare Krishna búcsú lesz, ahol rengeteg program lesz, rengeteg finomság, és mindenkit szeretettel várunk. A mikrofonnál Mahajan Das Pálo Péter volt. Góranga!
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.